Atyám, köszönöm neked, hogy ebben a estében is rád figyelhetünk. A te igéd élő és ható és élesebb minden kétélű karnál, áthatol a szellem, a lélek, az ízületek és a velők szétválásaig. És amikor kinyitjuk ma is a Bibliát, és a keressük a te orcádat és igazságodat, akkor meg akarjuk érteni a te szavadat. Látod, Uram, ezt a témát, amit szívünkre helyeztél, a Biblia és az okkultizmus hatalmas nagy téma, a mai embernek a gondolkodását, a világunkat átszövi mindaz a rejtett titkos tudomány, amit az ellenség próbál olyanná tenni, hogy eladható legyen, olyanná tenni, amire azt mondja sok-sok ember, és úgy gondolkozik sok-sok ember a környezetünkben, hogy azt mondja, hogy ebben nincs semmi rossz, hogy erre szüksége van, ahelyett, hogy téged keresne és hozzád jönne. Kérlek, hogy áld meg ezt az estét, áld meg az igéket, a gondolatokat, amelyet a szívemre helyeztél a készülés során, és Uram, vezess bennünket el arra az igazságra, ami a te szabad. Jézus nevében, amen.
Amen.
Bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy nagyon nagy a téma, nagyon hatalmas, és az idő is kevés volt arra az elmúlt hetekben, amikor készültem és keresgéltem, meg az igéket tanulmányoztam, hogy egy teljes, összefüggő és minden kis apró részletre kiterjedő tanítást tegyek. Irányelveket fogok adni, és nyilván vannak egyre több jó könyv jelenik meg a Biblia mellett, ami segít bennünket abban, hogy megítéljük ezt a területet. És ami magának az okkultnak, tehát ezzel szeretném kezdeni, mert az okkultizmus, ez a latin occultusból származik, ami annyit jelent, hogy titkos és rejtett, ennek a latin szónak a jelentése, a természet feletti erőkkel és a szellemvilággal kapcsolatos ismeretek összefoglaló elnevezése, magába foglalja az ezoterikus nézeteket, ami tulajdonképpen egy görög kifejezésből lett a szó és az ennek a fogalma, ami annyit jelent, hogy egy belső, tehát a esoteriké, ez a görög szó, ez a belső, tehát a befelé fordulás, tehát az, amikor az ezoterikus tanok arról szólnak, hogy belülről lesz a megvilágosodás, és minden egyéb a lélek belseje felé irányulva kell utazni, és sok olyan dolog lesz nyilvánvaló, ami a mai világban a jó sok varázslók praktikáit bemutatja, és nyilvánvalóvá teszi. Tehát ez az okkultizmus és az okkult dolgok az egy összefoglaló elnevezés. A Bibliában van néhány ige szakasz, ami segít bennünket beazonosítani, de hát az elmúlt jó pár ezer év során az ellenség számtalan praktikát bevetett, amit nekünk komolyan kell venni. Néhány évvel ezelőtt készítettem egy érdekes képet. Ez a kép a Veresegyházi Mandala ház kerítésén volt megtalálható. És nézzétek meg, azért hoztam ezt a képet, mert nagyon világos, hogy a különböző technikák egybe tartoznak, tehát ebben a listában benne van a kineziológia, irisdiagnosztika, fitoterápia, légzésterápia, manuálterápia. Nem szeretném mindet felhozni.
A Benner-Mágnes terápia.
Homeopátiás tanácsadás, és a többi, és a többi. Na most ne dőljünk már be annak, hogy egy orvos azt mondja, hogy ebben nincs semmi probléma. Tudjátok, a szellemvilág tisztában van azokkal a dolgokkal, ami összetartozik. És én úgy gondolom, és az a meggyőződésem, tisztelet a tudósoknak, a véleménynek és mindennek, de amikor egy ilyen táblát elolvasol, és jó néhány, amikor keresel hirdetéseket ilyen gyógyászati, tehát ilyen kuruzsló dologra, akkor meg fogod látni, hogy mik azok, amik összetartoznak. Nagyon világos és egyértelmű. Ők ezeket hirdetik. Hát ezek mind rossz, így van. Ez mind rossz. Tehát csak egy nagyon egyszerű példa, hogy egy asszony keresett meg bennünket a feleségemmel, aki elmondta, hogy egyik pillanatról a másik pillanatra elveszti az eszméletét, rosszul lesz, és az orvosok nem tudják, hogy mi baja van. És megkérdeztük, elkezdtünk beszélgetni, imádkozni, és az első dolog ilyenkor mindig az, hogy mióta van ez? Tud-e valami olyan dolgot, ami befolyással volt az életében, és utána jelentkeztek ezek a tünetek. És elmondta, hogy Hát ahhoz tudja kötni, hogy elment egy ilyen jade köves masszázsra. A köveket szépen rápakolgatták, és utána jelentkezett ez a rosszul lét. És elmondtuk neki, hogy nem azt mondtuk, hogy most akkor emiatt van ez a nagy valószínűség és 100%-ig emiatt van ez a rosszul lét, de imádkoztunk azért, és megmondtuk neki, hogy ezek mind-mind nem az Istentől való gyógymódok és gyógyeszközök, tehát, hogyha van erre nyitottsága és készség és bűnbánata, akkor kérjen bocsánatot Istentől, hogy nem Istentől várt a gyógyulást, hanem ilyen kövektől várt dolgokat, zárja ki ezeket a dolgokat az életébe, és én úgy emlékszem, hogy az Úré a dicsőség, hogy hozott neki szabadulást és helyreáll. De csak ez egy példa, de lehetne még jó néhány példát hozni arra nézve, hogy mennyire összekapcsolódnak ezek a dolgok, és az ellenség próbálja. Én persze nem mondom azt, hogy itt a felsorolás között mind egytől egyig 100%-ig, mert én nem tudom, hogy milyen például egy baba masszázs, meg ilyesmi, de hogy a homeopátiás tanácsadás, a jadeköves masszázs és minden más egyéb, ami nagy részt itt fel van sorolva, ez világos számomra, hogy az okkult területekhez kapcsolódik. Talán azt is szeretném mondani, hogy van jó néhány könyv, aminek a végén kifejezett listák találhatók, úgynevezett okkult lista, részt vettél-e, van-e a tulajdonodba. Ezek fontosak, hogy tisztában legyünk, hogy mik azok a területek, amikkel el kell bánni, mert az Isten igéje mondja. Hát szeretném ezeket az igéket most felolvasni. Nézzétek meg, hogy az 5 Mózes 18-ban, a 9. versről a 15. versig jó néhány felsorolása van az okkult tevékenységeknek. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, jelmagyarázó, kuruzsló, igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi el ki előled ezeket Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt, mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra, varázslókra hallgat, de neked nem engedi meg ezt Istened az Úr. Prófétát támaszt atyafiait közül Istened az Úr olyat, mint én, őre áll hallgassatok. Két dolog. Az egyik, hogy teljesen mindegy, hogy melyik okkult területtel próbálkozik az ellenség az életünkbe, biztos, hogy azt az áldást, amit az Isten ad, azt nem fogjuk tudni átvenni. A népek, amelyek helyére megy Izrael, azokat Isten kiűz és elmondja, hogy tulajdonképpen ezek az utálatos szokások, amiket végeztek, emiatt nem maradhatnak azon a földön, emiatt írtja ki Isten, és emiatt kerül oda Isten népe, de határozottan és világosan azt mondja Isten az ő népének, hogy neked ezt nem engedem meg. És hát ez egy fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy Isten nem személyválogató. Hogyha egy sumér, hetita, kánaáni népeknek és törzseknek nemet mondott emiatt, akkor Izrael életében is nemet fog mondani. Tehát az ellenség próbálkozik. A második dolog, hogy van olyan közeledés ahhoz a világhoz, amely a mi számunkra rejtett, ami a prófétai szolgálatnak a munkája és dolga, hisz a 15. vers ezzel fejeződik be. Prófétát támaszt atyád fiai közül Isten az Úr, olyat, mint én, őre elhallgassatok. Meg fogom említeni a tanítás során, hogy az ellenség mennyire megpróbálja ezt összezavarni, és kutyulni a dolgokat, hogy most egy igézés, vagy egy profécia legyen, vagy egy varázslás, vagy egy profécia legyen. A következő dolog, amit fontosnak tartok, hogy maga a Biblia beszámol arról, hogy honnan is származnak ezek a titkos tudományok, és hát a korabeli népektől származik, ilyen például Egyiptom. egyiptomi eredetre nagyon világosan beszél a Biblia, Mózes második könyvében, a 7. fejezetben, amikor Mózes és Áron a fáraóhoz bemegy, úgy cselekedett, ahogy az Úr parancsolta. Áron odadobta botját a fáraó és szolgái elé, és azt kígyóvá változtatták. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket, a varázslókat, és azokat az egyiptomi mágusokat is, akik a maguk titkos mesterségeivel ugyanezt tették. Tehát az egy balga gondolkodás, hogy azt gondoljuk, hogy az okkultizmus mögött hókusz-pókusz van. Nem. Működik. És ezért nagyon veszélyes dolog. Titkos. Ugye nem véletlen ennek az egész dolognak ez a kifejezés a latinból, hogy okkult. A Biblia világossá teszi. Igen, ez egy okkult dolog. Titkos mesterségükkel. Ami fontos, és itt elhangzik, hogy Mózes kígyója azért lenyelte a mágusok kígyóit, tehát azért ez egy fontos dolog, a 12. versben található ez meg. Máté 7-et hoztam ide, 15-től 16-ig, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, gyümölcseiről ismeritek meg őket, tüske bokorral nem lehet szőlőt szedni, vagy bogáncskóróról fügét, tehát ezek világos üzenetek. Vagyis nagyon fontos ezt megérteni, hogy igenis az okkult háttérrel rendelkező emberek életében működnek dolgok, nem is akármilyen dolgok működnek. A Biblia beszél, hogy az ördögnek is van hatalma, jele és csodái, ez számomra nem kérdés. Itt egy nagyon konkrét összeütközés van az okkult titkos mesterség és az Istentől jövő hatalom között. Az ellenség sok-sok mindent megpróbál lemásolni, nyilván a fordítottját fogja hozni, mint ahogy erre van számtalan példa. Ide hoztam néhány jelzést, ezek nagyon világosak. Mert amikor mik azok, amiket fölvehetünk ruhák meg, mik azok, amiket megvásárolhatunk, vagy mik azok, amikre oda kell figyelni, nagyon világos és nagyon egyértelmű, hogy azok a jelek, azok a szimbólumok, amelyek az okkulthoz tartoznak. Teljesen mindegy, hogy ez az egyiptomi okkultizmusból származik, teljesen mindegy, hogy ez a babiloni okkultizmusból származik, teljesen mindegy, hogy ez a sumér, vagy bármilyen más ókori népektől jöjjön ez, ezek világosak és egyértelműek. Hogy milyen erőteljes volt ez a varázslás, maga a babiloni gondolkodásmódban és a mitoszban ott van, a babiloni istenek varázsolgattak, ezt egyébként a teremtési mitoszokból meg lehet ismerni, a Biblián kívüli teremtés mitoszokból, a babiloni mitoszból, hogy tulajdonképpen Marduk a babiloni birodalomnak a főisten, akit imádtak, az egy hatalmas varázsló volt, és a varázslással győzte le a többi istent, és így lett főisten. De ez megnyilvánul egyébként az egyiptomi gondolkodásmódban, az egyiptomi isten imádatban, és akkor hadd hozzak ide nagyon érdekes példát, Ezékiel 21-26-ban van ez, ahol ezt mondja, mert odaáll Babilónia királya a válaszútra, a két út elejére, hogy jósoltasson, megrázza a nyilakat, megkérdezze a bálványokat, megnézze a májat. Ez, amit itt láttok, egy agyagmáj. Azt mondják a tudósok, akik ezt kiásták a földből, hogy nagy valószínűséggel ez egy ilyen bemutató mintadarab volt, hogy azok, akik varázsló és mágus tanoncok voltak, ilyen agyag eszközön tanultak meg, hogy mit, hogyan, mit kell nézni, hol, mi. Tehát ez egy ilyen varázsló eszköz volt. És itt van rá az igei kijelentés, Ezékiel 21-26-ban, hogy még a király is megy a varázslókhoz, és megnézeti velük. Tehát kicsit morbidnak tűnik, hogy kibelezték az áldozati állatot, és akkor a májából jósoltak. De ez volt az akkori szokás, és ennek van történelmi és régészeti alapja. Hoztam ide egy verset Mózes első könyvéből, ez a 12. rész első vers, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy jöjj ki a te atyád házából. Tehát, hogy számomra nem kérdés, hogy komolyan kell venni ezeket a dolgokat. Hoztam még ide a sumér gondolkodásmódot, vagyis a kánaáni eredetet, ahol szintén varázsló és utálatos dolgok voltak. 5 Mózes 18.9.12-t hoznám ide, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat. Itt Baál és Asterótnak a szobrai, vagy éppen ilyen domborművei találhatók, az egyik a viharnak és a esőnek az istene volt, uralkodó fejedelem, a másik pedig ugye a tisztátalanságnak, meg a termékenységnek az istenei voltak, és ezek utálatos dolgok. Azt mondja Isten, ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki Istened az Úr. Tehát teljesen mindegy, hogy honnan jönnek a villámjel, ugye? A németeknél és a hitleri birodalom nagyon okkult volt, tehát az SS-jel, a villámjelek, tehát, és a különböző dolgok döbbenetes, és ezt lehet végigvinni. A következő részlet, amit szeretnék komolyan venni, és előtökbe helyezni, hogy a vezetőknek óriási felelőssége van. Van jó néhány király és vezető a Biblia kijelentésében, akik ahelyett, hogy Isten félelemben jártak volna, az okkultizmushoz fordultak. Saul egy nagyon kettős személyiség. Ezt írtam ide, hogy álhatatlan lelkű, mert azt mondja róla a Biblia, hogy Saul egy olyan király volt, aki kiirtotta a jósokat, a halott idézőket, tehát úgy helyreállította az istentiszteletet, de amikor egy olyan helyzetbe került, hogy elfordult a szíve Istentől, a Sámuel meghal, és tudjuk, hogy olyan volt az engedetlenség, mint a varázslás, és a szófogadás, mint a bálványimádás, akkor eltávozott tőle Isten szelleme, és amikor meghal Sámuel, és ő pedig egy szorult helyzetbe kerül, és kilátástalan helyzetbe, akkor elmegy egy halott idézőhöz. 1 Sámuel 28 írja le ezt a történetet, a 7. vers, akkor ezt mondta Saul a szolgáinak, keressetek nekem egy halott idéző asszony, elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg, szolgái ezt felelték neki, van itt Éndorban egy halott idéző asszony. Saul akkor elváltoztatta magát, másul átvett meg magára, és elment két emberével. Amikor éjjel odaért az asszonyhoz, ezt mondta, jövendőj nekem halott idézéssel, és idézd meg nékem, akit mondok neked. Az asszony ezt felelte, magad is tudod, mit tett Saul. Kiirtotta az országból a halott idézőket és jövendőmondókat. Miért akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? De megesküdött neki Saul az úrra, és ezt mondta, az élő úrra mondom, hogy nem ér téged büntetés emiatt. Az asszony ekkor megkérdezte, kit idézzek föl néked, ő így felelt, Sámuelt idézt föl. Amikor az asszony meglátta Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak, miért csaltál meg, hiszen te vagy Saul. Működnek ám a dolgok. Még ha elváltoztatja is magát, akkor is működnek a dolgok. És ez egy döbbenetes dolog, hogy kiirtja az országból a varázslókat, a halott idézőket, és utána pedig odafordul. Tehát számomra, én azért mondtam Saulra, és azért írtam erre a diára ezt, hogy álhatatlan lelkű, mert igazán a nyomorúságban és a próbában lesz világos, hogy most egy dolgot tiszteletből, kötelességből, vagy teljes szívből teszek. Döbbenet. A következő Jézabel, akiről tudjuk nagyon jól, hogy Tírus királyának a leánya, és magával hozza az idegen vallás papjait, templomokat és oltárt épít Baál tiszteletére. Nézzétek meg a gyűrűt, amit pecsétgyűrűt, amit nagy valószínűséggel a mai régészet azt mondja, hogy ez Jézabel, vagy Izabel gyűrűje. És a kis betűkből ki lehet írni, hogy Izabel, van egy ilyen kép is, az interneten találtam, de itt nagyon jól látható az egyiptomi füleskereszt, a szfinx, akkor a macska, akkor a kígyó,
akkor a holló, és ez is egy áspi,
hogy hívják kígyó, tehát egy másik, tehát hogy ezek döbbenetes dolgok, világossá teszik, hogy mennyire okkult volt ez a gondolkodásmód. És hát az igék, amiket ide írtam, 1 királyok 16, 31, 33, 18, 4, 2 királyok 9, 22, beszél arról, hogy mit tett. Kiirtotta Isten papjait, profétákat. Nem véletlenül kezdte el üldözni. Ő az, aki pénzt adott a templom építésre, ugye Akháb király felesége volt, vezető ember volt, király volt, tehát megtehette, a kincstárból oda tették a dolgokat, mint ahogy minden hatalomnak van lehetősége arra, hogy az anyagiakat arra költse, vagy töltse, amire éppen akarja. Tehát Jézabel ezt megtehette. Másik ilyen király, Salamon, aki nagyon intő példa, mert Salamonról tudjuk, hogy egy olyan király volt, és erről az 1 királyok 3.9.11 beszél, azért imádkozott Salamon, hogy adj nekem olyan engedelmes szívet, hogy tudjam kormányozni népedet, különbséget tegyél a jó és a rossz között. Azt mondja neki Isten, olyan bölcsességet kapsz, hogy se előtted, se utánad nem volt ilyen bölcs. És ugye tudjuk, hogy ő tőle származik a prédikátor, a példabeszédek nagy része, és hatalmas bölcsessége volt. És a 11. részben az első 8 vers a következőt mondja, hogy az idegen asszonyok eltérítették a szívét. Salamon király sok idegen asszony szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hetitákat. Olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredj közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő istenekhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. És, hát nagyon szerelmes egy ember volt, így történt a 4. vers, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen isteni az úré, mint volt apjának Dávidnak a szíve. Szóval én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb a veszély, mint gondoljuk. Töredéke van annak a bölcsességnek a birtokunkban, mint Salamonnak volt. És mégis Salamon szívét is el tudták fordítani az idegen asszonyok. Annak ellenére, hogy tudta, hogy miből van a bölcsessége. A bölcsesség kezdett az Úrnak a félelme. A harmadik ilyen vezető, Manassé, aki még tovább ment a gonoszságban, 12 évesen kerül az a királyi székbe, 50 évig uralkodik, és szinte mindent megtesz vezetőként, királyként, amit Isten azt mondta, hogy ne tedd meg. Harmadik verstől. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyet apja Ezékiás lerombolt. Ezékiásról tudjuk, hogy mennyire helyreállította az Isten tiszteletet, kihordta a bálványokat, az áldozóhalmokat megtömte emberi csontokkal, tehát egyszerűen elrendezte a dolgokat. Oltárokat állított Baálnak, bálványoszlopokat készített, leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Épített ilyen oltárokat az Úr házában, amelyekről pedig ezt mondta az Úr, Jeruzsálemben lesz nevem örökké. Oltárokat épített az ég minden seregének az Úr háza mindkét udvarában. Fiait elégette áldozatul Ben-Hinnom völgyében. Varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Talán meg lehet kérdezni, hogy 50 évig uralkodott ennek ellenére, nem? Döbbenetes. Egyébként a Biblia beszél erről, hogy mivel nem ítélkeznek hamarosan, ezért van az ember szíve gonoszsággal, és a bűnös még százszor is követhet el gonoszságot. De mondja a Biblia, hogy de én tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk. Tehát azért miközben látjuk ezt a sok-sok mocskot és utálatos dolgot, amit Manassé tesz, ennek ellenére Isten nagyon türelmes és nagyon könyörületes. Na, egy picit ugrunk időben és térben, mert ma talán azért olyan mértékben nagy az éhség és a kíváncsiság, és az okkult dolgok felé való fordulásnak, mert a média minden területen népszerűsíti. Legyen az a filmek, legyen az a tévéműsorok, legyen a zene, legyen az az újságok, vagy éppen a játékok. Döbbenetes, de a számítógépes játékoknak nagy része olyan dolgokat tartalmaz, és olyan nevekkel látják el a szereplőket, amik okkult démoni lényeknek a nevei és megnyilvánulásai. Szóval ezek számomra nem véletlenek, és például Pál, aki Simon mágussal elbánt, van kifejezetten olyan játék, hogy Simon mágus. Számítógépes játék. Vagy Harry Potter, meg sok más egyéb. Tehát, hogy nézzétek meg, milyen érdekes, hogy Madonna miért van olyan helyzetben és olyan alakban, mint Baphomet. Egy az egybe. Vagy miért kell demónának olyan szarvat viselni, mint Baphometnek, tehát hogy az ördögnek. Tehát, hogy annyira döbbenet és annyira nyilvánvaló. És ugye miért van az, hogy sok-sok iskolába kötelező olvasmánnyát teszik például Harry Pottert? Mert ezt teszik. Tehát, hogy minden tekintetben népszerűsíti a világistene ezeket a dolgokat. Hát ez nem kérdés. A következő, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy komolyan kell venni a varázs eszközöket is. A Biblia is beszél erről, bár nem minden eszközt említ meg, a tarokkártyától kezdve a varázsgömbön túl a különböző ilyen kövek, meg ingák, meg mindenféle amuletteket, de nagyon érdekes, amit Ezékiel könyve mond a 13. rész 18. versétől. Ezt mond, így szól az én Uram az Úr, jaj azoknak, akik bűvös szallagokat varrogatnak minden kés csuklójára, és varázs kendőket készítenek az emberek fejére minden méretben, lelkekre vadászva. Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket bíztattok élettel a magatok érdekében. Szóval nagyon érdekes, de akár különböző karkötők, kendők. Ezt mond, tehát Ezékiel 13-18-19, ezt mond, így szól az én Uram az Úr, jaj azoknak, akik bűvös szallagokat varrogatnak minden kés csuklójára, és varázs kendőket készítenek az emberek fejére minden méretben. S-es, L-es, X-es, bocsánat, tehát a konfekció az van, minden méretben. Lelkekre vadászva. Lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy lelkeket bíztattok élettel a magatok érdekében. Tehát miért nagy kereslet az okkult dolgok? Mert azt mondják, hogy ettől meggyógyulsz, ettől hatalmad lesz, ettől sokkal jobban megy, jobban fogod érezni magad, és a többi, és a többi. Tehát itt van. Lelkekre vadászva, lelkeket vadásztok népemből úgy, hogy a lelkeket bíztattátok élettel a magatok érdekében. Anyagi egyébként, szóval minden okkultizmusnál ott van egyébként a pusztítás, meg az anyagiasság. Tehát ez nem kérdés, nyilvánvaló. Tehát érdemes különböző okkult listákat kezünkbe venni, végignézni, jó néhány van, tudok én is nyomtatni ki, tehát segítségként adni, és ezeket átnézni, átvizsgálni a házunkat, a környezetünket, mindenünket, mert sok-sok olyan pici, apró dolog veszélytelennek tűnik. Ez a legnagyobb kábítás az egészben, hogy nincs abban semmi. Pedig igenis van. Mert az ige ezt mondja, Ezékiel 13-18-19-ben. A következő, amit szeretnék a szívetekre helyezni, egy ilyen egy nagyon döbbenetes történet, Bálám esete. Proféta vagy varázsló? Ki is volt Bálám? 4 Mózes 22:7 a következőt mondja, elmentek tehát Moáb és Midján vénei, náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, elmondták neki Bálák Peor királyának az üzenetét, hogy áthozza meg Izraelt, mert akkor le fogja tudni győzni. Isten megjelenik Bálámnak, és azt mondja, hogy csak azt mondhatod, amit én mondok. Elmegy, ugye tudjuk a szamaras történetet, Isten megnyitja a száját, megállítja több alkalommal, veri, püföli a szamarat, megnyitja a száját, és elmondja neki, hogy miért püfölsz engem, és a többi, de amit látunk, hogy három hegyre fölmegy, mert erről beszél a Biblia, áldozatot mutatnak be, és elkezd beszélni, tehát föntről próbálja megátkozni Izraelt, annak ellenére, hogy azt mondja neki Isten, hogy csak azt mondhatod, amit én mondok. Isten nem engedi, hogy úgy beszéljen, hogy átkot mondjon. Bálák haragra is gerjed, mert azt mondta, hogy elhoztalak téged ennek a népnek a megrontására, és te már másodszor is megállottad. Pedig Bálámnak szüksége lett volna arra pénzre. És tudjátok, miért mondom ezt? Mert azt mondja az ige, 4 Mózes 24:1. Elhangzik előtte 23:23-ban, hogy nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izraelen. Tehát Isten az övét megvédi, tehát ez nem kérdés, de nem ezt akarta kimondani Bálám. Azért tudta ezt kimondani, mert Isten nem engedett neki mást kimondani. Közben az ő testével és minden egyes porcikájával azon volt, hogy a pénzt megkapja. Miért mondom ezt? Mert a 4 Mózes 24:1 azt mondja, amikor Bálám látta, hogy azt tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. De a varázslása ellenére sem tudta megátkozni Izraelt. Mert a varázslása ellenére is azt mondta, amit Isten csak azt tudta mondani, amit Isten mond rajta keresztül, hogy nem fog az igézés és a varázslás Jákóbon és Izraelen. Pedig varázsolt. Aztán tudjuk, hogy elzavarta Bálák, és nagyon praktikus dologhoz folyamodott Bálám, aztán mégiscsak megkapta a pénzt, mert törbe csalta Izraelt, tehát hogy kultikus paráznasággal együtt tegyen a népekkel, és azokkal csinálja azokat a dolgokat. Következő, hogy működik-e vagy sem, én azt mondom, hogy igenis működik, nem is akárhogyan működik. Ézsaiás 47:9 mondja ezt, pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség, az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázs, igen. Igenis van hatás a varázslásnak. Nem is akármilyen hatása van. Gonoszságodban bíztál, és azt gondoltad, hogy nem lát senki. Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban, csak én vagyok, rajtam kívül nincs más. Pedig utolért téged a baj, nem tudsz ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér utol a nem várt pusztulás. Állj elő varázsigéddel és sok varázslásoddal, amelyet ifjúságod óta vesződtél. Hát, ha segíthetsz magadon, hát, ha elriasztod a baj. Nagy hatású varázsigék, mondja Ézsaiás 47:9. Vagy, hadd hozzam ide Simon mágust, apostolok cselekedete 8. részében van a történet, hogy 9. vers azt mondja, ámulatba tudta ejteni Samária népét. Miért? Mert működtek a dolgok. Működtek a dolgok. És azt mondja, hogy ne, tehát nyilván ezt mondja az ige, hogy mert valami igen nagynak állította magát. De miért, bocsánat, miért estek ennek áldozatul? Mert működtek a dolgok. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. 13. vers, nagyon tetszik ez nekem, és nekünk ezért kell imádkozni, hogy Simon maga is hívő lett. Tehát a varázslók be tudnak állni az Isten országába. Meg tudnak térni. És meg kell, hogy térjenek, mert akkor életük van. Az egy más kérdés, hogy Simon annak ellenére, hogy hívő lett, bemerítkezett, jó baptista lett. Ezt mondja az ige. Apcsel 8:13. Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történtek, egészen elámult. Szembesül azzal, hogy hát ezeknek is működik. és pénzt ajánl föl. Adjátok nekem is ezt a hatalmat. És azt mondja neki, Péter, veszél el pénzeddel együtt. Mert nem örökölhetsz. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába vagy. Milyen jó, hogy azt mondja, hogy könyörögjetek azért, hogy ne szálljon rám ebből semmi. Ezek működnek. Ha tetszik, ha nem, ezek működnek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy most ámulatba ejti, varázs különböző formulákkal, vagy igézéssel, akkor is működik. De, és most szeretnék három olyan történetet kiemelni a Bibliából, ami azért világossá teszi, hogy miközben működik az okkult, és ennek hatalma van, azért Isten mégis nagyobb. Tipikus példája ennek az 1 Sámuel 5-ben, amikor igaz, hogy a filiszteusok legyőzik Izraelt, igaz, hogy megölik Hofnit és Fineást, igaz, hogy nagy vereséget szenved Izrael, elveszik a figyládát és beviszik Dágon templomába. Kifejezve ezt azzal, hogy lám-lám le lett győzve az élő Isten. Csak van egy kis probléma. Másnap reggel Dágon templomában a Dágon Isten szobor ledől. Hát, visszaállítják. Következő nap már darabokba hullott szét Dágon, már nem volt mit visszaállítani, megjöttek a csapások, meg a pusztulás, és azt mondták a filiszteus város fejedelmek, hogy hát ez azóta van, összehozták a dolgokat, és azt mondták, ez azóta van, mióta itt van a figyláta. Egyébként Isten megmutatta, hogy állítgathatjátok ti Dágont, darabokra hullott szét. A feje, a keze, mindene. Döbbenetes dolog. És tudjuk azt is, hogy milyen ravaszak voltak. Azt mondták, ó, hát a sok egér miatt csináljunk ilyen aranyegereket, a daganatok miatt ilyen aranydaganatokat tegyük be a frigyládába, vegyünk elő egy tehenet, amit elválasztottak a borjától. Ha Izrael felé megy, akkor tudjuk, hogy Istentől van. Ha nem, akkor nem. Úgy gondolták, hogy az állatok meg se fognak moccolni. A Biblia beszél arról, hogy bőgve mentek ki a határba, és mentek Izrael felé. A természet ellenére egy szoptatós tehenet elválasztani a borjától képtelenség. Képtelenség. És ezt tudták egyébként a filiszteusok. És így akarták becsapni a város fejedelmeket, meg az élő Isten, meg gondolták, hogy hát a természet rendje ellenére ez nem fog működni. De működik. Isten megmutatta ezeknek a filiszteusoknak, hogy ki az Úr. Tehát Isten nagyobb, Dágon vagy Isten. A következő Dániel vagy a csillagjósok. Tudjuk nagyon jól, hogy Dániel a babiloni birodalomban egy olyan király előtt élt, akik bölcseket, varázslókat, mágusokat, csillagászokat tartott, és a királynak volt egy álma. És ez a király nem azt csinálta, mint szokta, hogy elmondta az álmot, és megfejtették a mágusok és a csillagjósok, hanem azt mondta, hogy most nem mondom el nektek, hanem abból fogom tudni, hogy tudjátok a választ, hogy mondjátok el, hogy mit álmodtam. Ha nem, ki írtok minden varázslót, csillagjóst, minden mágust, minden. És tudjuk, hogy Dániel megfejtette a király álmát. És a második részben a 27. és 28-as verset szeretném olvasni, mert itt világossá válik, hogy ki a nagyobb, és ki a nagyobb, hogy Isten, vagy az idegen istenek, Isten szolgái, vagy azok a mágusok és varázslók. Dániel így válaszolt a királynak. A titok, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nabukodonoszor királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és ez a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Tehát Dániel elmondja, hogy azért tudja, mint a többi mágus, akik nem tudták megtenni, ő, mint Isten bölcse, azért tudta elmondani, mert Isten kijelentette ezt neki. De ez is világossá teszi számunkra egy nagyon alapvető és egyértelmű történet, hogy Isten nagyobb, mint bármilyen mágus vagy varázsló. A harmadik ilyen történet már egy új szövetségi történet, amikor Pál apostol prédikál az akkori helytartónak, és ott van Elimás, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívtak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, ugye ez az apostolok cselekedete 13. rész 9-10-11 versekben van, ezt mondta neki, te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útját. Most íme az Úr keze rajtad van, vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Látjuk azt, amit az okkultizmus tesz ebben a helyzetben. Két dologra hívja fel a szakasz, a Biblia versek a figyelmünket, hogy a szembeszállás, tehát az okkultizmus mindent megtesz azért, hogy az Isten dolgaival szembeforduljon, és szembeszálljon a prófétákkal, meg az Isten népével, és a másik alapvető kijelentés, hogy a hittől eltérítse az ember. Tehát, ami fontos, hogy a hitetlenek, akik nem hisznek Istenben, úgymond, ezt most idézőjelbe tenném, természetes dolog, hogy az okkulthoz fordulnak. Mert valami természet fölöttihez kell fordulnia az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek. Ha nem az Istenhez fog fordulni, akkor a gonosz szellemekhez, varázsláshoz, jövendőmondáshoz, halott idézéshez. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy az élő hit, az élő kereszténységnek az ellenfele az okkultizmus. Vagyis az ellentetje. Ez nagyon világos a Biblia alapján. Következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy a Biblia egyértelművé teszi, és itt most egy ószövetségi igét hozok, Zakariás könyvéből, 10. rész 2. verséből, hogy tulajdonképpen az okkult kijelentések hazugságon alapulnak. Tehát nagyon nagy része, nem mondom, hogy minden kijelentés, ami a sötét oldaltól jön, az hazugság lenne, mert gondoljatok csak a jövendőmondó leánykára. Ezek a magasságos Isten szolgáik. Apostolok cselekedete 16-16. Történt pedig egyszer, amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben piton szellem volt. Ez van az eredeti szövegben. A kígyó, a piton. Jövendő mondó lélek. Így van a magyarra fordítva. Jóslás. Tehát a bűvölet, meg ezek egy dolgok, ezek erről szólnak. És nagy hasznot hajtott gazdáival. Tehát itt is meg van említve az Abcsel 16-16-ban, hogy anyagi. Nagyon sok ember azért csinálja azokat a okkult praktikákat, mesterségeket, mert jó pénz. Jó, visszatérve a Zakariás 10.2-re, a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Tehát hazug, bár szeretném újból megemlíteni az Abcsel 16.16-ot, hogy a Biblia világossá teszi, és itt a lelkek megítélése megnyilvánul Pálnál, tehát végül is gondoljatok csak bele, hogy ez a leányka, aki megy Pál után, és azok azt mondják, hogy ezek a magasságos Isten szolgái. Rosszat mondanak? Nem. Valóslan dolgot mondanak? Nem. Valós dolgot mond ez a leányka. Csak éppen a gonosztól kijelentve. Ide szeretném hozni azt például, amikor a zsidó papnak a fiai ki akarnak űzni egy megszállottból az ördögöt, és azt mondja, hogy arra Jézusra, akit Pál hirdet. Az meg visszaszól, és azt mondja, hogy Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok. Tehát azért tudni kell nekünk, és tisztába kell lennünk, és ez az ige is erről beszél, az Apcsel 16-16, meg az előbb említett, ugyancsak az apostolok cselekedetében található a főpap fiainak visszafeleselő démon, hogy milyen egyértelmű a Biblia tanítása alapján, hogy a szellemvilágban van információ áramlás. Jézust ismerjük, hát hogyne, minden nyelv, minden tért lehajolt. Amikor Jézus bevezette Isten a mennybe, bemutatta, akkor imádta az Isten minden angyala, le kellett borulnia minden angyalnak. Amikor Jézus járt ezen a földön, az evangéliumok híradása arról beszélnek, a tisztátalan lelkek megismerték, felismerték, és azt mondták, mi közünk hozzád, magasságos Isten fia, azért jöttél, hogy gyötörj minket. Tehát ezek világos dolgok. Jó, következő dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, bár ez egy ószövetségi kijelentés, nagyon erőteljes, mégpedig az 5 Mózes 7, 25-26-on alapul, azt mondja, Isteneik szobrait égessétek el, ne kívánd meg a rajtuk levő ezüstöt vagy aranyat se, ne vedd el magadnak, mert törbe esel általuk. Utálatos ez Istened az Úr előtt. Ne vigyél be ilyen utálatos dolgot a te házadba, mert téged is kiírtanak, mint azt. Tartsd ezért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert ki kell azt írtani. Tehát mit viszel be a házadba? Szobrok, amulettek, könyvek. Nagyon fontos dolog. Újból említem az okkultistát, és világos számomra, hogy azok a szimbólumok, azok, amik akár egyiptomi háttérből, akár a babiloni, akár a hettita, sumér, vagy bármilyen régi bálványimádásból jövő szimbólumok legyenek, ezt talán mondtam már nektek, hogy volt egy fiatal, az iskolába, abba az iskolába, amit tanítottam régebben, keresztény iskolába, és a kislány nyakába ott volt egy ilyen yin-yang jel, és elmondtam neki, hogy hát tudod-e, hogy ez mit jelképez, és mit szimbolizál, hogy ez mennyire ellene van a Biblia tanításának, mert ez a keleti jel arról beszél, hogy minden jóban van valami rossz is, és minden rosszban van valami jó, és ezek harmóniában vannak, és kiegyenlítik egymást, és elmondtam neki, alá támasztva igékkel, hogy miért hazugság ez, és azt mondta, hogy ő akkor is hordja. Tehát én elmondtam azt, ami az én felelősségem volt és feladatom, de ezt szeretném nektek is mondani, tehát látjátok itt a különböző jeleket ezeken a kis kövecskéken, különböző szimbólumok, nagyon világos, hogy a pentagram, akkor a füles kereszt, a hórus szem, akkor ez a bizonyos jelképek, amik itt vannak. Én se tudom mindegyiknek a jelentését. Van jó néhány jel, ami világossá válik. Azért, mert vannak olyan szimbólum, szintén okkult szimbólum például a náci horogkereszt. Napimádatnak a szimbóluma. De mivel Hitler alkalmazta ezt a jelet, és olyan emberiség ellenes bűnöket követett el, ezért ma ugye nem lehet ezt a jelet használni. Na de bocsánat, ilyen alapon az összes többit nem lehetne használni, mert a világ történelme során ezeken a jeleken keresztül iszonyatos vérengzést, emberáldozatot, gyerekáldozatot, minden egyebet csináltak. Azért, mert a sarló és kalapás szintén okkult jel, nem lehet használni, mert ugye a magyar törvény alapján nem lehet használni, mert olyan szimbólumnak tekinti a kommunista diktatúra miatt. Ez nem baj, hogy ezeket a szimbólumokat nem lehet használni, és ez jó, de azon felül számtalan és számtalan ilyen szimbólum van, amit előszeretettel fülbevalóként, nyakláncként, amulettként, karkötőként ott van, vagy benn van a házban, különböző kis kövecskéken. Tehát ezt komolyan kell venni. Legyen ez az egyiptomi füleskereszt, ötágú csilla, kígyó szimbólum és ezek a dolgok. Hoztam még ide egy verset, az 1 Timóteus 4:4-5-ben, mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Tehát nem például abszolút nem vennék olyan ruhát, ami yin-yang jeles, vagy olyan ruhát, ami füles kereszt van, tehát kifejezetten, világosan, egyértelműen olyan szimbólumokat és olyan rajzokat tartalmaz, ami a bálványimádásnak, a varázslásnak, az okkulthoz valamilyen kapcsolata van. Utána kell nézni, fogok én is adni nektek ilyen listát, amik segítenek abban. Viszont vannak olyan ruhák, amiket, amik, tehát, de ugyanez van igaz a mesekönyvekre. Tehát nagyon, ha már, ma már veszünk, a mai ismeretünkkel vannak könyvek, amiket nem szabad megvenni, és nem érdemes megvenni. Mert olyan szimbólumokat tartalmaz, és olyan dolgokat. Tehát ezek világosak. Viszont vannak olyan ruhák, vagy olyan játékok, amiket nem mondhatod, tehát amiben mackó, bagoly, vagy bármilyen, hogy hívják, van, azokat úgy gondolom, hogy én nem tartom azt rossznak, mert gondoljatok csak ide, amikor leereszkedik a lepedő Péternek tele tisztátalan állatokkal és csúszómászókkal. Jó, erre még vissza fogok térni. A következő, amiről szeretnék néhány dián keresztül beszélni, hogy mi az, amit ehetünk, mi az, amit nem. Emlékszem arra, jó néhány évvel ezelőtt Bulgáriában voltunk egy konferencián a feleségemmel, és ott a bulgárok nagy 20 vagy 30 literes nagy üstökbe, meg ilyen nagy edényekbe főzték a kagylókat, megcsiszolgatták egy picit, megmosták, a tengerből kiszedték, zsákszámra beleöntötték, és mondták, hogy együnk. Hát eszembe jutott Péternek az a mondat, hogy semmiféleképpen nem, amit tisztátalan, uram. A kagyló az nem, hogy hívják, meg ilyen tengeri herkentjük, meg egyéb dolgok, de azért Pál ezt jól mondja a Róma 14:14-23-ban. Azt mondja, elolvasom ezeket az igéket, mert nagyon világossá teszi. És majd mindjárt fogjátok megérteni, hogy miért beszélek erről, mert a bálványáldozati hús, meg a varázslással kapcsolatos húsevés kérdése, meg egyéb dolgok. Na, tudom, nem rossz a kagyló, én nem mondtam, csak én nem vagyok hozzászokva, és nem eszem meg. Mint ahogy a paradicsomlevest meg azért nem eszem meg, mert utálom. Na jó van. Róma 14:14-23-ig. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Tehát nekem az volt a kagyló, de ezért meg lehet enni. Nem is tudom, ki mondta, hogy olyan íze van, mint a halnak, tehát nincs különösebb. De azért úgyse fogok enni, na mindegy. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázz! Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek, hiszen az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazság, békesség és szellemben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek között. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold le az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszik. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Vagyis mondhatnám azt, hogy van, amikor tényleg a testvéremért nem eszem meg azt, amit egyébként meg lehet, hogy megeszek. Na jó. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, aki nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette, mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Tehát kételkedés vagy hit. Na a következő dolog, amit az Isten megtisztított, ugye erről beszéltem nektek az előbb, apostolok cselekedete 10. részében, amikor leereszkedik a lepedő, Péter éppen ebéd előtt van, készítik is az ebédet, hát nem igazán ezt várta, hogy a tisztátalan állatokkal teli lepedő leereszkedik, és Isten azt mondja neki, Péter, öld és egyed, és azt mondja, Péter, hát uram, semmit nem ettem, ami tisztátalan. Erre azt mondja Isten, amit ő megtisztított, azt nem mond tisztátalannak, és azt mondja a 16-os vers, ez három ízben történt, azért még jó, hogy Isten nem etette meg Pétert ezekkel a tisztátalan állatokkal, de megtanította őt, hogy el kell, hogy menjen Cornélius házához. Hát nem, mert más tevet nem, ez csak Isten megtanította neki, hogy amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Na, a következő még mindig Pál dolga, tehát inkább nem eszem húst, hát én sem eszem nyersen, de azt mondja a 8. rész 8. verse, hogy étel nem változtat Istennel való kapcsolatunkon, és a 13. verset szeretném említeni, inkább nem eszem húst a testvérem erőtlensége miatt. Tehát igenis vannak olyan helyzetek, és ugye beszél is erről Pál apostol, hogy mindent megehetünk, de ja igen, ez a még egy történet van, ez a 10. részben van, hogy amikor meghív valaki a hitetlenek közül, akkor ne kérdezd meg, hogy mit eszel. Mert valaki azt mondja neked, ez bálvány áldozati hús, ez az 1 Korintus 10-ben van, a 25-től 33-ig, akkor a lelki ismeret miatt figyelmeztet. De a Biblia beszél arról, hogy mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehettek. Hogy most minek árulják, az az ő dolga. De van egy kijelentés, amit fontosnak tartok, hogy megszentelődik az étel, az imádság, és a hála, és az Isten igéje által. Tehát ez egy fontos üzenet. A lelkiismeret persze erőtlen, mondja a zsidókhoz írt levél, és be tud szennyeződni. De a Biblia mondja itt az 1 Korintus 10-ben, nem fogom itt végigolvasni a 33 versig, de azt mondja az ige, akár esztek, bármit is tettek, Isten dicsőségére tegyétek, megütközésre pedig ne adjatok senkinek okot. Jó. Néhány dolog, hogy mit tegyünk azokkal a tárgyainkkal, amiket kaptunk, vettünk a tudatlanság idejében, átvarjuk, leszedjük a jeleket, mit csináljunk velük, hisz annyira sokba került az a nadrág, mi legyen azzal az arany amulettel, amit kaptam nagyapától, nagymamától, vagy bárkitől, közben ez egy hóruszszem, vagy egyéb dolog. Hát erre is nagyon konkrét és világos üzenete van Isten igéjének. Nem biztos, hogy ez tetszeni fog, de úgy gondolom, hogy a Biblia igéi és a tanítás az alapelv, és ehhez kell nekünk ragaszkodni. A következőket találtam. Meg kell semmisíteni. Lehet az értékes, mint például egy arany. Figyeljétek meg! Ézsaiás 30.22-t hozom, és az 5 Mózes 7.25-öt. Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálvány szobrokat, és az arannyal borított Isten szobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod ki veletek. Nem mindegy, mit vesztünk. Azért, mert beleszolvasztva, attól még az a gonosznak lett szánva. Tehát figyeljünk oda, hogy mit vásárolgatunk. Különösen, hogyha az arany aranyozott, vagy arany. 5 Mózes 7.25. Isteneik szobrait égessétek el, ne kívánd meg a rajta lévő ezüstöt vagy aranyat sem. Ne vedd el magadnak, mert törbe esel általuk. Utálatos ez Istenednek az Úrnak, az ő előtte. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon világos. Hogy hát most egy olyan gyűrűt kaptam, egy olyan pecsétgyűrűt, ami szabad kőműves pecsétgyűrű, semmi gond, beolvasztatom, és akkor csináltatok egy más gyűrűt. Nem így működik. És ezt azért mondom, mert ezt mondja Ézsaiás 30.22 és 5 Mózes 7.25. Na most, a következő, hogy nézzük csak meg, hogy mit mond még a Biblia, kivágni, összetörni, elégetni, megsemmisíteni. 5 Mózes 7.3.5 mondja, ne házasodj össze velük, ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő lányai közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fogsz szolgálni. Akkor pedig haragra gerjedek ellenük, és hamar kipusztítlak benneteket. Hanem ezt tegyétek velük, oltáraikat roncsátok le, szent oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok ki, Isten szobraikat pedig égessétek el. Mit csinál Dávid? Nézzétek meg! 1 Krónika 14.12-ben van a következő. A filiszteusok ott hagyták isteneiket. Dávid pedig ezt parancsolta, égessétek el azokat. És ne gondoljuk, hogy ezek csak olyan egyszerű kis szobrocskák voltak. Visszatérek az előző ige szakaszhoz, az Ézsaiás 30.22. Aranyjal borított szobrok. Érdekes dolog ám, hogy amikor Egyiptomból kijön Izrael, mit kapnak Egyiptomból? Aranyfüggőket és minden egyebet. És mi készül belőle? Aranyborjú. Nem érdekes? Miért készül belőle aranyborjú? Annak volt szentelve eleve. Ápisz bika készült belőle. Egyiptomi bálvány készült az egyiptomi arany fülbevalóból. Na, hát ez csak egy érdekesség. Gedeon, Bírák 6, pont a kép, amit ide raktam, őt ábrázolja, amikor kivágja az astarta, a bál szobrot. Ugyanazon az éjszakán, Bírák 6:25-26, ezt mondta néki az úr, védj egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád Baál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vág ki, azután építs oltárt Istenednek az úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból vedd a bikát és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. El kell égetni. Jó, újszövetségi példa is van, mégpedig, amikor az apostolok cselekedetében tudjuk, hogy azok közül, akik sokan, akik a varázslást űzték, gyülekezeti tagokról van szó ám. Nem maradt kívül az okkultizmus Isten népén kívül. Apostolok cselekedet 19. rész 19. verse. Azok közül sokan, akik varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értéket, 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Tehát döbbenetes dolog ez. Még 3 dia van, és 3 gondolat befejezésül, és hát azt azért mondom, hogy nem tudtam minden területet átfogni, de úgy gondolom, hogy alapvető kijelentések elhangoztak ma, hogy segítsenek bennünket a továbbiakban. Az utolsó előtti dia, 2 új szövetség igét hoztam ide, Galata 3:1, amikor azt mondja Pál a Galata gyülekezetnek, ó esztelen Galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. 2 Timóteus 3:8 mondja azt, hogy ami történt Egyiptomba, Mózessel kapcsolatban, ugyanaz történik ma is. Ahogyan Jannész és Jambrész elleneszegültek Mózesnek. Úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. Vagyis, ami működött több ezer évvel ezelőtt, az a szellemi okkultizmus, az ma is ugyanúgy ott van. És működik, és próbálkozik Isten népével szembe. Mert ezt mondja 2 Timóteus 3:8. És ne feledjük el, hogy az okkultnak van hatalma, ereje, nagy hatása tud lenni, jusson eszünkbe azok a példák, amit említettem a tanítás során, hogy Isten mégis nagyobb. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. 1 János 4:4. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Jó. A következő még, amit szeretnék említeni, hogy ki kellett írtani az okkultizmusban részvevőket, legyen az varázsló, vagy jövendőmondó, vagy halott idéző. Ezt mondja 2 Mózes 22:17, ezt mondja a 3 Mózes 20:6, tehát ott nem 18, hanem 17, tehát 2 Mózes 22:17. Azért 18, mert az angol meg a magyar biblia versszámozásában különbség van. Jó, és az utolsó gondolat, amit szeretnék megemlíteni, hogy aki ezen a területen munkálkodik, és ebben csinálja dolgokat, arra ítélet vár és pusztulás. Kárhozat. Jelenések 21:8. A varázslók, bálványimádók, minden hazugnak meg lesz osztály része a tűzzel és kénnel égő tó. Jelenések 22. Kívül maradnak a varázslók, a paráznák, a bálványimádók, a gyilkosok, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Szóval ennyit így röviden, és azt javaslom, hogy van néhány jó keresztény könyv, ami segít abban, hogy meg okkult lista, ami segít abban, hogy végignézzük a dolgokat. Tehát kifejezetten azok a könyvek, amik az okkultizmussal kapcsolatosak, tehát mindenfajta ilyen mágia, varázslás, jövendő, ezoterikus és egyéb dolgok, azok nem kérdés, hogy azokat a könyveket a könyvtárunk közül ki kell szedegetni és el kell égetni. Ugye erre mondja azt a Biblia, az apostolok cselekedete 19-19 alapján mondom. Aztán azokat a tárgyai, tehát amulettek, különböző okkult és különböző keleti, meg egyéb valláshoz kapcsolódó relikviákat, szobrokat egyértelmű, hogy el kell pusztítani, még ha az aranyozott is, vagy értékes. Az Ézsaiás 30-22 és az 5 Mózes 7-25 alapján világos számunkra az, hogy hogyha ezt nem tesszük meg, akkor törbe essünk általuk. Tehát ezeket nem lehet beolvasztani és csinálunk belőle mást, mert úgy fogunk járni, mint Izrael. Hogy az arany fülbevalók és függők, amiket kaptak Egyiptomból, abból aranyápiszpika készült, és bálványozásba ment át. Imádkozom, jó? Atyám, köszönöm neked ezeket az igéket, köszönöm, hogy adtál nekünk világosságot egy-egy területen, és azt is köszönöm, hogy drága szellemet tud vezetni, és add, Uram, hogy amikor takarítjuk a házunkat, az értékeinket és mindenünket, akkor segítesz nekünk, hogy tisztaságban és világosságban járjuk, és komolyan vegyük ezeket a dolgokat. Köszönöm, hogy megmutatod a te hatalmadat, és azért imádkozom, hogy te szabadíts meg bennünket a gonosztól. Én nagyon köszönöm azt, hogy amikor végignéztem sok-sok igét, és készültem erre az estére, akkor azt is megmutattad, hogy a varázslásból is van megtérés, és helyreállás, és szabadulás. És azt kérem, Uram, hogy hadd legyen olyan, ami világosságunk, az ige ismeretünk, hogy megszabaduljunk a gonosztól, és mások is, akik között élünk, és akik között forgolódunk, azok is szabadok legyenek, és megszabaduljanak neved dicsőségére. Amen.